reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok! Márk evangéliumáról beszélgettünk. Most viszont egy kis kitérővel kezdeném, ami nem fog Márkhoz tartozni. Van egy ige, amit szeretnék megosztani veletek, ez az 1 Timóteus 6, ami úgy szól, valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. És ezt megnéztem a másik fordításban és az új fordításban, meglepő módon most abban nekem egy picit jobban tetszik, talán azért, mert egyben megmagyarázza a kegyesség szót, ezzel nehéz mit kezdeni. Ugye a kegyesség szó a károliba meg istenfélelemnek van fordítva, azzal pláne nehéz mit kezdeni ebben a kontextusban. Szóval ez a kegyesség, ez igazából ugye használunk ilyen kifejezést, hogy kegyességi gyakorlat, ez az, ahogyan Istenhez viszonyulunk, ahogy a lelki életünket éljük. És az új fordításban így szól ez a mondat, hogy természetesen az istenfélelem és Isten helyes szolgálata, tehát ezen a kegyesség, valóban nagy haszonnal jár, de csak akkor, ha őszintén elégedett vagy azzal, amit van. Szóval látjuk, hogy kétszer olyan hosszú ez a mondat, de ugyanaz az értelme, az elégedettség, nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Nagy haszonnal jár, de csak akkor, ha őszintén elégedett vagy azzal, amit van. És így gondolkodtam azon, hogy vajon mit jelent ez, hogy ez szükségszerűen azt jelenti, hogy akkor soha nem vágyakozunk semmi után, nincsenek céljaink, álmaink, nem akarunk elmenni nyaralni a tengerre, és nem tudom, nem akarunk házat, vagy okos gyereket, vagy bármit. Valószínűleg nem ezt jelenti, de jelent egyfajta elégedettséget. És aztán eszembe jutott Pálnak az egyik mondata, ahol ezt írja, hogy de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Szóval kicsit úgy tűnik, mintha Pál itt megelégedne azzal, hogy ő erőtlen, és megelégedne ezekkel a nyomorúságokkal, üldöztetésekkel és minden egyébben, mert azt mondja, hogy elég nekem az Isten kegyelme. És azt mondja, hogy amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. És aztán tovább gondolkodva ezen, azt érzem, vagy arra gondoltam, hogy talán egy picit megfordítva ezt a gondolatot, hogy nem azt nézve, hogy mi az, amit még szeretnék, mi az, amire még vágyakozok, hanem azt mondani, hogy ha mindent elveszítek, amit most becsülök és örülök neki, nem sorolom föl, mindenki képzelje oda azokat a dolgokat, amiket megszerzett és szeret, vagy amiket megkapott. Ha ezeket így kivesszük a képletből, és nem marad más, csupán Isten, és itt a csupánt, azt egy nagy idézőjelbe teszem, akkor tudok elégedett lenni, és azt hiszem, hogy ez a kulcsa az egész elégedettségnek, hogy megelégszünk-e Istennel, megelégszünk-e azzal, hogy amit ő ad, ahogy ő adja, az elég. És még egyszer mondom, nem arra gondolok, hogy ilyen aszkéta élet, és semmire nem vágyunk, de hogy megelégszünk Istennel. És aztán eszembe jutott még egy vers az Ószövetségből, és ezt nagyon-nagyon szeretem. Mózes, amikor Istennel beszél a Hóreb hegyén, akkor azt mondja Istennek, hogy ha valóban megnyertem jó indulatodat, ismertesd velem meg a te utadat, hadd tanuljam meg tőled, hogy megnyerjem jó indulatodat. Nézd, ez a nép mégiscsak a te néped. Ugye itt az a szitu, hogy Mózes vezeti a népet a pusztában, és Isten itt tart neki egy nagyobbacska eligazítást a hegyen. És az Úr azt mondja Mózesnek, az Úr így felelt, megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek? Mózes azt mondta, ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped megnyertük jó indulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz. Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színén. Hogy kapcsolódik ez ahhoz, amit az előbb olvastunk? Hát bennem úgy állt össze, hogy megelégszem Istennel, sőt, nem csak megelégszem Istennel, hanem azt mond most egy ideális képet mondok, nem feltétlen magamról beszélek. Tehát, hogy megelégszem Istennel, és nem csak azt mondom, hogy ja, elég Isten kegyelme, hanem azt mondom, hogy én nem is akarok Isten nélkül menni. Tehát, hogy én nekem az alap identitásomnak a része az, hogy csak akkor akarok tovább menni, hogyha Isten velünk jön. Ugye azt mondja Mózes, ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. És egy picit ezt érzem most így gyülekezetként is, ahogy itt vagyunk együtt néhány ember, és hétről hétre összejövünk, és beszélünk Isten igéjéről, és dicsőítünk, de mi nem akarjuk ebből Istent kihagyni. Nem akarjuk, hiszem, hogy mindannyian így állunk hozzá, nem akarunk Isten nélkül menni. Tehát ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Ugyanakkor megelégszünk Istennel, megelégszünk azzal, amit ad, és nem az a vágyunk, hogy legyen itt 500 emberes Bajai Golgota gyülekezet. Persze, ha Isten adja, legyen, de nem ez a cél. A cél és a vágy az, hogy Isten jöjjön velünk, hogy Isten arca legyen velünk, és ő vigyen tovább bennünket. És itt egy picit rá is kötök akár a mai tanításra. Ugye a mai tanítás nyilván nem erről szól, hiszen a Márk evangéliumának az elején vagyunk, de kapcsolódik, mert itt találkozunk majd Jézussal, aki csodákat tesz. Itt találkozunk Jézussal, aki hatalommal szól. Találkozunk azzal, hogy az emberek hogy viszonyulnak az ő csodáihoz. És ezzel nekünk is kezdeni kell valamit. És amikor ilyenekről beszélünk, hogy Isten arca előttünk jár, akkor ilyen megfoghatatlan dolgokról beszélünk. Amikor arról beszélünk, hogy gyülekezetként úgy akarunk működni, hogyha Isten vezet minket, akkor nézzünk szembe vele, akkor a csodáról beszélünk, hiszen az, hogy Isten vezet minket, az egy csoda, az nem egy természetes dolog. És erről szeretnék egy picit beszélni a Márk evangéliuma kapcsán. Egy nagyon picit visszanézünk az előző órák tanulmányára. Márk evangéliuma, most nem mondom végig, hogy ezt ki írta, mikor írta, miért írta, csak dióhéjban annyit erről, hogy Márk evangéliuma, ami főleg Jézusról, mint Isten fiáról szól, és Márk evangéliumában nagyon nagy hangsúly van azon, hogy mit tesz Jézus. Tehát kevesebb rész van benne arról, hogy miket mond, például nincs benne hegyi beszéd, például nincs benne csomó példázat. Inkább arra koncentrál, hogy miket tesz Jézus, mik történnek. Amit megnéztünk a múlt órán, az, hogy Jézus elhívta az első tanítványait. Beszéltem arról, hogy Jézus, amikor nyilvános szolgálatát megkezdte, akkor nem egy új programot hirdetett, nem egy újfajta vallási rendszert vázolt föl gyorsan, és nem azt mondta, hogy ezt kéne követni, hanem őt magát ajánlotta, hogy őt kövessék. Ezzel kapcsolatban a János evangéliumából volt egy-két ige, azon átfutunk így emlékeztetőül. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Aztán máshol Jézus azt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Még egyszer, Jézus nem egy jól kinéző rendszert tett le az asztalra, hanem saját magát ajánlja. Miért teheti ezt? Azért, mert Jézus egyben Isten. Jézus, aki itt járt a Földön, ő nem csak egy ember, nem csak egy tanító, hanem Isten maga. Ő a hitünk alapja, és Jézus léte nélkül nincs kereszténység. Beszéltünk arról, azzal hagytuk abba a 21-es és 22-es verssel, hogy elment tanítani, ezt felolvasom, ezután elment Kapernaumba, szombaton pedig azonnal a zsinagógába ment és tanított. Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Szóval ezzel hagytuk abba, hogy Jézus elment tanítani. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy abban az időben a felnőtt zsidó férfiak azok hozzászólhattak a zsinagógába a felolvasott szöveghez. Ezt tette itt Jézus. És itt is különbséget látunk. Másként beszél, mint az írástudók. Nem tudjuk, hogy mit mondott itt pontosan, ez nem nincs leírva, de nyilvánvaló, hogy itt se nem szabályértelmezésekbe bonyolódott és egyébben, hanem mondott valami mást, valami olyant, amire az emberek felkapták a fejüket és álmélkodtak, mert érezték a hatalmat, érezték azt, hogy Jézus más, mint amit eddig hallottak. És ugyanez érvényes volt az elhívásra is, hogy amikor Jézus a tanítványait elhívta, akkor ezt olyan fajta hatalommal tette, hogy a tanítványok követték, mert erő volt abban, amit Jézus tett, amit Jézus mondott. És én nagyon fontosnak tartom ezt a mi hitünkben is, hogy nekünk nem a szavakban, meg az elméletekben van az erőnk, hanem Jézus tetteiben, Isten tetteiben. Nézzük tovább a 23. verstől. Éppen ott volt a zsinagógájukban egy tisztátalan lélektől megszállott ember. Na, itt rögtön megállunk. Mi ez, hogy tisztátalan lélektől megszállott ember? Ugye első reflexből felvilágosult emberként így mondanánk, hogy persze, ókori ember, abba hit, hogy démoni megszállás, de mi tudjuk, hogy ezek nyilván csak mentális betegek voltak. De valóban így van ez? Mert találkozunk ugye sok helyen a Bibliában ezzel a kifejezéssel, hogy tisztátalan lélek, vagy hogy megszállott ember, démoni befolyás. Azt hiszem, hogy van két szélsőséges nézet ezzel kapcsolatban. Az egyik azt mondja, amit az előbb említettem, hogy igazából ezt régen hitték így. Egyébként mi tudjuk, hogy minden mentális zavar az csak az agynak a működési zavara, sőt, ha szigorúan vesszük, akkor ezek visszavezethetőek a különböző neurokémiai anyagok egyensúlyának a felborulására, tehát egy kémia az agyban, amitől aztán beteg leszel. És ha még ehhez hozzáveszünk azt, hogy mondjuk olyanok vagyunk, akik tagadják a léleknek, mint külön valaminek a létezését, akkor meg pláne nincs semmi más választása az ilyen embernek, mint azt mondani, hogy ilyen démoni befolyás meg egyéb, ez sületlenség, ilyen nincs. Tehát ez az egyik szélsőség. A másik szélsőség az, aki mindenféle mentális betegségben valamilyen szellemi eredetet vél felfedezni. Azt mondja, hogy lelki beteg ember ne menjen orvoshoz, mert ezzel az orvos úgysem tud mit kezdeni, imádkozzon jó sokat, és akkor majd meggyógyul. Én azt gondolom, hogy ez a másik szélsőség, tehát ez sem igaz. Ugye ezt, amikor egészen kitolják szélsőségre, akkor már a fizikai betegségeknek is különböző démoni eredete van. Mondjuk nem tudom, hogy a vakbélgyulladás démonát hogy lehet kiűzni kézeltétellel, a szike sokkal jobbnak tűnik, és jobban bevált megoldásnak tűnik. De akkor mit gondoljunk erről mi, vagy inkább azt mondom, mit gondolok én, mert nem muszáj mindenkinek ezt gondolni. Nekem egy harmadik út, ami logikusabb, ami körülbelül nagyon röviden az, hogy a test és a lélek az, ha bár két külön entitás, de mégiscsak nagyon összefügg. Tehát az, hogy a lelkünk, a mentális egészségünk milyen, az összefügg azzal, hogy milyen a fizikai egészségünk, ugye a ókori mondás épp testben, épp lélek. De ugyanakkor ez fordítva is igaz, hogy ha a lelkünk nem épp, akkor a testünk sem lesz feltétlen épp. Itt vannak a pszichoszomatikus megbetegedések. Szóval ez egy nagyon-nagyon sokrétű és nagyon bonyolult dolog az ember. Az ember teste, az ember kémiája és az ember lelke, ezeket nem lehet szétszálazni teljesen. És aztán keresztény emberként, hívő emberként nyilvánvalóan valljuk azt, hogy létezik egyfajta szellemi világ. Léteznek démonok, léteznek szellemi lények, amikről nem feltétlen tudunk nagyon sokat, de amit tudunk, az nagyon világos és egyértelmű a Bibliában, mégpedig az, hogy ilyenek vannak. És ezt nem tehetjük a babonák világába, nem száműzhetjük. Én azt mondom, hogy inkább a modern, felvilágosult ember babonasága az igazi babona, mondjuk a horoszkóp, a különböző rezgések, a számmisztika, meg a karma, meg mondjuk vannak a dolgoknak ilyen rezgéseik, amiket a tudomány soha nem bizonyított. Na, én azt mondom, hogy inkább ez az, amire azt mondanám, hogy babona, mit értek ez alatt? Azt értem ez alatt, hogy sokkal becsületesebb dolog lenne, és becsületesebb dolog azt mondani, hogy ezekre a jelenségekre azt mondjuk, hogy igen, amit a Biblia ír ezekről, nevezetesen szellemi világ, démonok, ördögök, az a valóság. És ezek a különböző jelenségek, ennek a valóságnak a megnyilvánulásai, még ha nem is értjük pontosan, és nyilvánvalóan az ördög az nem az a patás, farkas, szarvas lény, akinek így mondjuk lerajzolják, de attól még létezik. Tehát itt látjuk azt, hogy a Biblia egyértelműen beszél erről, és hogy egy ilyen esettel találkozik itt Jézus. Ugye, most még egy gondolat így a természet felettiről, illetve a démonokról, hogy ugye ilyenkor jön a kétkedő ember, hogy jó, de bizonyítsd be. Tessék bebizonyítani. Úgy éljük az életünket, hogy azért bizonyítékok mentén szeretünk gondolkodni. Csak hogy van itt egy bibi, ha logikusan végiggondoljuk együtt, a természet feletti, ami ugye azt jelenti, hogy a természeten, a fizikai, megismerhető, látható, tapintható, mérhető természeten kívül valami létező, tehát a természet felettit bizonyítani természetes eszközökkel nem lehet. Tehát hogyan várhatjuk el egy olyan valamitől, ami kívül áll ezen az egész világon, hogy direkt módon mi azt meg tudjuk mérni, ki tudjuk mutatni, dobozba tudjuk tenni, bármilyen módon meg tudjuk zabolázni. Úgyhogy ez itt egy logikai bukfenc, amikor természet feletti bizonyítását várja bárki, akkor olyant vár, amit nem lehet bizonyítani. Erről még fogunk kicsit később beszélni. Szóval vissza ehhez a csodához. Éppen ott volt a zsinagógájukban egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott fel, mi közünk hozzád, názáreti Jézus. Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom rólad, ki vagy, az Isten szentje. Érdekes dolog, hogy úgy tűnik, hogy ezek a szellemi lények, ezek a démonok pontosan tudják, ez egy visszatérő mintázat az evangéliumban, tudták, hogy kicsoda Jézus. Ugye Jakab ír is egy ilyent a levelében, hogy te hiszed, hogy egy az Isten, jól teszed, az ördögök is hiszik és rettegnek. Szóval ezek a lények bárkik és bármik is legyenek, de ismerik Istent. Fölismerték Jézust, hogy ő az Isten szentje, ő az Isten fia. 25-ös vers. Jézus ráparancsolt, némulj el és menj ki belőle. A tisztátalan lélek pedig megrázta azt az embert, és hangos kiáltással kiment belőle. Mindnyájan annyira megdöbbentek, hogy ezt kérdezgették egymástól, milyen új tanítás ez, hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok engedelmeskednek neki. És gyorsan elterjedt a híre mindenfelé Galilea egész környékén. Jézus csodái azok nem ok nélkül történtek. Jézus csodái nem azért történtek, hogy több egészséges ember legyen az ókori Izraelben. Ezek jelek voltak, ezek pecsétek voltak azon, hogy mikor Jézus kiáll az emberek elé, és azt mondja, hogy én vagyok Isten fia, akkor ne élből, bocsánat, de hülyének nézzék, hanem legyen mögötte valami. Mert ugye azt bárki mondhatja, hogy én vagyok az Isten fia. Hát most, de hogyha ő egy csomó csodát elvégzett, amik nyilvánvalóan csodák voltak, és nagyon sok ember látta, és nagyon ismert volt, akkor neki, ha úgy tetszik, joga van ilyen állításokat tenni. Aztán megint találkozunk ezzel, hogy milyen új tanítás ez, megint az újszerűség, és rögtön ráköti itt az író, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek. Ezt tudni kell, hogy akkoriban a zsidó, hát nem tudom, hogy a rabbik közte, de a akkori zsidó kultúrában voltak emberek, akik ördögűzéssel foglalkoztak, ilyen-olyan sikerrel tették ezt, és úgy tűnik, hogy itt nyilvánvaló volt a különbség, mert az emberek felkapták a fejüket, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok engedelmeskednek neki. Valószínűleg sok ember látott már olyant, amikor jött a vásári ördögűző, és ki akarta űzni az ördöget a delikvensből, és hát nem jött össze. és akkor továbban laktak. Itt viszont hatalommal parancsol Jézus, és a lelkek engedelmeskednek neki. Úgyhogy nem meglepő módon gyorsan elterjed a híre mindenfelé. Mit kezd Jézus ezzel, hogy elterjed a híre mindenfelé? Ugye itt egy kiváló karrier lehetősége, eddig ő volt az ács, most ő lesz a ördögűző. Nézzük a 29-es verset. És azonnal, amint kijöttek a zsinagógából, elmentek Jakabbal és Jánossal együtt Simon és András házába. Simon anyósa lázasan feküdt, és azonnal szóltak felőle Jézusnak. Ő pedig odalépve megfogta a kezét, talpra állította, úgyhogy az asszonyt elhagyta a láz és szolgált nekik. Jézus kijön a zsinagógából, ahol éppen kiűzött egy démont, és ahol az emberek leesett állal nézik, és csodálkoznak, és nem áll a tömeg élére, és nem mondja azt, hogy oké, akkor gyerünk, fiúk, lányok, megyünk tovább, további csodákat fogunk csinálni, ez a mai program, hanem szépen hazaballag Jakabbal és Jánossal. Elmegy az egyszerű halászok házába, pontosabban Simon és András házába, de teljesen mindegy. Ott van 4 halászember, nagyon egyszerű emberek, Jézus velük megy. És tesz megint egy csodát. És látjuk, hogy ez a csoda annyiban más, mint az előző, hogy ezt egy szűkebb körbe tette. Ez egy, ha úgy tetszik, egy jel volt azoknak, akik ott voltak hozzá közel. Ez egy olyan, talán azt hasonlítanám, amikor mi is hallunk csodákat, és mondjuk elolvasunk életrajzokba csodákat, és olyan tök jó, és igen, úgy tényleg el is hisszük, de attól az még távol van tőlünk, térben is, időben is. Míg hogyha a saját gyerekünkkel, vagy párunkkal, vagy barátunkkal, vagy bárkivel történik csoda, és ezt látjuk, megéljük, az egy még erősebb jel. Az egy olyan, hogy most már nem csak tudom, meg elhiszem, hanem láttam a csodát. Úgyhogy ez történik itt, meggyógyítja Péter anyósát, valószínűleg attól kezdve nagyon szerette a anyu Pétert, nem tudjuk előtte milyen volt a viszony köztük, de onnantól biztos nagyon szerette, hogy hú, emlékszem, a te haverod volt, igen, ez a Jézus, aki meggyógyított a lázból, úgyhogy ez tök jó lehetett. És aztán nézzük, hogy mi történik, ott vannak a házban, és este felé pedig, mikor lement a nap, hozzávittek minden beteget és megszállottat, és az egész város összegyűlt az ajtó előtt. Szeretném, hogy lássuk a képet. Tehát ott vannak a galileai tenger partján, gondolom a halászok közel laktak a tengerhez, tóhoz. Ott vannak a kisházba, ott örülnek, hogy meggyógyult Péter anyósa, aki egyébként azt nézzük, hogy elhagyta a láz és szolgált nekik, tehát rittyent egy vacsorát, fölrakja a csúkpörköltet, vagy nem tudom mit. És ott van ez a társaság, és ugye itt a tanítványok még nem azok a tanítványok, akiket mi később ismerünk. Ugye ne felejtsük el, az út elején járnak. Jézussal annyit tudnak, amit mi is tudunk itt körülbelül, hogy igen, most így itt megjelent, János megkeresztelte, rászállt a Szentlélek, nem is értik az egészet, csinált egy-két csodát, és itt tartunk most, hogy egyszerűen ott ülnek, és nézik Jézust, hogy azt a mindenit, és itt van a házunkban, nem semmi. És egyszer csak megjelenik a tömeg, kint jön. Ugye azt olvastuk előbb, hogy egész elterjedt a híre mindenfelé Galilea egész környékén. Úgy tűnik, hogy már aznap beindult a hírszolgálat, fölnyomták a Facebookra, vagy nem tudom, és hozzák a betegeket. Az egész város összegyűlt az ajtó előtt, és ebbe az nekem a nagyon nagy ebbe a képbe, hogy nem Jézus volt az, aki odament a tömeghez, és ott nyomta magát, hogy nem most akkor rám van szükségetek. Igen, van, amikor ezt elmondja, és megtörténik, de alapvetően tetszik ez az attitűd, ez a hozzáállás, hogy Jézus megteszi a jelet, megteszi a csodát, hazamegy, és ha úgy tetszik, vár. És a tömeg egyszer csak jön, azért, mert erő van abban, amit csinál. Azért, mert egy olyan valamit láttak az emberek Jézusban, amit továbbadtak, És az emberek elhitték, és azt mondták, hogy ez nekünk is kell. Ugye eszembe jut a szamáriai asszony története, aki ugye találkozik Jézussal a kútnál, aztán hazamegy, elmondja, hogy találkoztam a Messiással, és az embereknek fölkelti az érdeklődését, de ez nem elég, hanem oda mennek Jézushoz. Oda akarnak menni Jézushoz. Meg akarják ismerni Jézust. És azt hiszem, ez valahol a keresztény életünknek az egyik fontos aspektusa, hogy ne csak el tudjuk mondani az embereknek azt, hogy igen, mi hívők vagyunk, mi hiszünk abban, hogy eredendően bűnösek vagyunk, de hogyha hiszünk Jézusban, akkor majd a mennybe fogunk jutni, és ez milyen jó nekünk, hanem ezt valahogy úgy tudjuk átadni, hogy az emberek akarjanak találkozni Jézussal. Tehát, hogy akarjanak vele találkozni. És ezt nagyon fontosnak tartom, hogy megjelenjen az az erő és az a hatalom, amiről itt is beszélünk, hogy ne egy vallási szabályzatot tegyünk az emberek elé, hanem tegyük oda Jézust, és mindezt úgy, hogy Jézushoz menjenek, Jézushoz magához menjenek. Nézzük, mi történik itt tovább. Az egész város összegyűlt az ajtó előtt, sok különféle betegségben sínlődőt meggyógyított, sok ördögöt is kiűzött, és nem engedte beszélni az ördögöket, azok ugyanis felismerték őt. És itt most megállunk egy hosszabb időre, sőt, lehet, hogy nem is fogunk tovább menni. Egy picit erről szeretnék beszélni, hogy viszonyulunk mi a csodákhoz. Szerintem abban nagyjából egyetértünk, hogyha Krisztel beszélgettünk erről még régebben, hogy ha ez ilyen direkt módon működne mondjuk a mi életünkben, hogy egyszerűen csak ördögöket űzzünk ki, meg betegeket gyógyítunk, akkor valószínűleg nagyon-nagyon-nagyon hamar tele lenne ez a terem. Tehát elég hamar elterjedne a híre, hogy nem tudom, a féllábú Józsinak kinőtt a lába, akkor jönnének az emberek. Valamiért ez nem így működik, itt és most. És most nem akarok abba belemenni, hogy vajon Isten azt akarná, hogy sokkal több csoda történjen a köreinkbe. El tudom ezt is képzelni simán, hogy Isten, nyitottabb lenne arra, hogy jobban benne legyünk ebbe a csoda várásba és csoda megélésbe. Szóval ezt nem tudom, de azt tudom, hogy az, hogy most látunk-e közvetlen csodákat vagy nem, az nem olyan fekete-fehér történet. Mire gondolok? Arra, hogy hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a csoda az, ami ilyen nagyon látványos, tehát, hogy nem tudom, tényleg kinőtt a fél lába, vagy rákos volt, imádkoztak érte, és meggyógyult. És igen, ilyeneket viszont már azért látunk, meg hallunk. Tehát ugye a fél láb kinő, azt nem, de ez a rákos, ezt azért úgy tapasztaljuk, meg látjuk, halljuk, mert tudunk ilyen történeteket. Igen, csak megint jön a szkeptikus ember, a felvilágosult ember a maga okosságával, és azt mondja, hogy nem lehet tudni, hogy az csoda volt-e, hiszen egyébként gyógyulnak meg emberek anélkül is, hogy bárki imádkozott volna értük. Szóval ez csak statisztika, a nagy számok törvénye alapján valaki meggyógyul, valaki nem. Ha pont imádkoztak érte és meggyógyult, akkor azt mondják rá, hogy csoda, de ez nem így van. Hát most ez egy elég bonyolult kérdés, és eléggé vissza kell lépni egyet, hogy ezt így rendbe tegyük magunkba. Mert ugye, ahogy már a természet fölötti kapcsán beszéltem arról, hogy ezt nem elvárható, hogy kimutassuk a természet fölötti jelenlétét. Egy picit a csodával is hasonlóan vagyunk, hogy sokat számít az, hogy mi a kiinduló pontunk. És egy picit leegyszerűsítve, és ezt fogjuk kibontani, kicsit leegyszerűsítve az van, hogy ha valaki nem hisz a csodákba, akkor se fog hinni benne, hogyha a tulajdon szemével látja, hogy kinőtt a lába a Bélának. Viszont ha hisz a csodába, akkor ez nem okoz problémát, hogy elhiggyen dolgokat. Miért van ez? És ehhez segítségül vettem egy 20. század közepéből egy angol irodalmárnak, teológusnak, írónak a könyvét, ő C.S. Lewis, és ez a Csodák című könyv, És ebből fogok most egy picit olvasni, azért, mert nem akartam a saját szavaimmal visszaadni. Úgyhogy most dőljetek hátra, szerintem egy 10 perc lesz körülbelül, néha majd beszélek. Szóval itt most azt fogjuk megnézni, hogy van-e csoda, vagy nincs csoda. És ha van, akkor hogy a csodában van? A kérdés, hogy történnek-e csodák, pusztán a tapasztalatra hagyatkozva nem dönthető el. Bármi, amit csodának tekinthetnénk, végső soron érzékeinkkel találkozik, valamit látunk, hallunk vagy tapintunk, valamilyen ízt vagy illatot érzünk. Érzékeink pedig nem csalhatatlanok. Valahányszor úgy látjuk, mintha valamit egészen rendkívüli történt volna, azt is gondolhatjuk, hogy csak a káprázat játszadozott velünk. És feltétlenül ezt fogjuk gondolni, ha meggyőződésünkkel semmi természet fölötti nem fér össze. Hogy tapasztalatainkból mit tudunk meg, azon múlik, milyen filozófiával értelmezzük a tapasztaltakat. Tehát hasztalan volna a tapasztalatra hivatkoznunk, amíg a filozófiai kérdést, amennyire erőnkből telik, nem tisztázzuk. Ám ha a közvetlen tapasztalat egy esemény csodálatos voltát sem bizonyítani, sem cáfolni nem képes, még kevéssé alkalmas erre a történelem. Bár sokan úgy gondolják, hogy szabályszerű történelmi vizsgálódással megállapíthatjuk, hogy vajon ekkor vagy akkor valóban csoda történt-e. Csak hogy szabályszerűen vizsgálódni sem tudunk anélkül, hogy el ne döntenénk, vajon egyáltalán lehetséges-e, hogy csoda történjen, és ha igen, akkor mennyire valószínű. Mert ha a csodát egyáltalán nem tartjuk lehetségesnek, akkor nincs az a történelmi bizonyíték, amely meg tudna győzni ellenkezőjéről. Ha éppenséggel lehetségesnek, ám de rendkívül valószínűtlennek tekintjük, akkor is legfőjebb olyan lebilincselő matematikai bizonyosság előtt hajtanánk fejet, amelyet a történelem sohasem szolgáltat. Így hát a történelmi bizonyítékok sem lesznek számunkra kielégítőek. Ha ezzel szemben a csodákat nem tekintjük eleve valószínűtlennek, akkor hitelt adunk a rendelkezésre álló bizonyítékoknak, és elhisszük, hogy történtek már csodák, mégpedig nem is kevés. Így történelmi vizsgálódásunk eredménye azoktól a filozófiai nézetektől függ, amelyek birtokában hozzáfogtunk az egész bizonyítási eljáráshoz. Vagyis a filozófiai kérdést kell föltennünk először. Ha azt mondom csoda, akkor arra gondolok, hogy egy természet fölötti hatalom beleavatkozik a természet rendjébe. Csodák csak akkor történhetnek, ha a természet mellett létezik valami más, amit természet fölöttinek nevezhetünk. Egyesek úgy vélik, hogy semmi nincs a természeten a naturán kívül, őket nevezem naturalistáknak. Mások szerint a természeten kívül létezik még valami, őket hívom szupranaturalistáknak, azaz természet fölöttieknek. Ebből az a kérdés adódik, hogy vajon kinek van igaza, a naturalistának vagy a szupranaturalistának. Ugye a naturalista abban hisz, hogy a végső tény, amely mögé be nem hatolhatunk, a tér és az idő hatalmas folyama, amely saját kedvére hömpölyög tovább. Ezen a mindent felölelő rendszeren belül egy-egy bizonyos eset, például az, hogy valaki itt ül és ezt a könyvet olvassa, csak is azért esik meg, mert egy másik is megesett, végeredményben pedig azért, mert a teljhatalmú esemény egyre zajlik. Minden egyes dolog, például ez a könyvlap is, azért olyan, amilyen, mert más dolgok is olyanok, amilyenek, végeredményben pedig azért, mert az egész rendszer olyan, amilyen. Minden dolog és esemény annyira egymásra utalt, hogy a legkevésbé sem szabadulhat attól, ami ez az egész cirkusz. Semmi nem létezik önállóan, vagy működik magától. Na, itt egy pillanatra megállok. Sok idegen szó, bonyolult körmondatok, de sajnos ez van, bonyolult dolgokról bonyolultan lehet beszélni. De a lényeg az, hogy ha nem hiszünk abban, hogy létezik bármi a természeten kívül, akkor tulajdonképpen a minden előre determinálva van, hogy mi hogy lesz, hiszen ez az egész katyvasz, amiben vagyunk, amit úgy ír az író, hogy az egész cirkusz, az egyszerűen matematika és fizika és minden alapján kidob valamilyen eredményt, tehát annak kell történni, ami történik, és kész, nincs senki és semmi, ami ebbe bele tudna nyúlni, a dolgok egyszerűen egymás összefüggésében megtörténnek, vagy nem történnek meg. A szupranaturalista egyetért a naturalistával abban, hogy kell lenni valaminek, ami feltétlenül létezik, mint olyan alapvető tény, amelynek létére értelmetlenség lenne magyarázatot keresni, hiszen pontosan ez a tény minden magyarázat alapja és kiinduló pontja. Tehát ugye a naturalista azt mondja, hogy az alapvető tény, az alapvető létezés az a természet, az az egész minden ősrobbanás, és aztán amit ebből így kijött, ez dobta a gép. És azt mondja, hogy ebben még egyetért a naturalista meg a szupranaturalista, de a szupranaturalista felfogásában ez a tény, mármint ez a minden, ez nem az egész cirkusz, hanem a dolgok két kategóriába sorolhatóak. Az egyikben vannak azok a dolgok, vagy inkább csak egy dolog, ami alapvető és eredeti, ami önmagában létezik. A másik kategóriában vannak azok a dolgok, amik csupán ennek az egyik alapténynek a származékai. Mindjárt lefordítjuk magyarra. Ugye minden más dolog léte az alaptényből következik. Ez a maga erejéből létezik, a többiek viszont mind belőle merítik létüket. A létezést ez a valami bármikor megvonhatja tőlük, és megszűnnek, bármikor megmásíthatja őket, és megváltoznak. Ugye nem titok, ha a természet fölöttibe hiszünk, akkor abba hiszünk, hogy ez a természet, amit látunk, ez nem a kiinduló ok, hanem ez valaminek az okozata. És ez a valami, mi nálunk, Isten, és Isten az a létező, aki öröktől fogva létezik, ami ugye azt írja az író, hogy ami alapvető és eredeti, ami önmagában létezik. A másik halmazban, a természetben, abban meg csak azok a dolgok vannak, amik ennek a lénynek a származékai. Ugye szoktuk ezt mondani, hogy ha Isten megszűnne most rólunk gondolkodni, akkor megszűnne a létezésünk. Ugye nem értek a fizikához, és nem biztos, hogy igaz, de állítólag azt, hogy maguk az atomok mitől nem hullanak szét, azt úgy igazából nem tudjuk, és simán lehet, hogy mondjuk ez a valami Isten szava az, hogy ő azt mondja, hogy legyen, és ezért van. Tehát van egyfajta oka annak, hogy itt vagyunk. És miért beszélünk itt egy Istenről? Hát azért beszélünk, mert ugye lehetne mondani, hogy így a különböző kultúrákban, mondakörökben több Isten van. Most nem fogunk végigmenni az összesen időhiányába, de csak megnézzük a görög mitológiát. Ugye kapásban azt mondanánk, hogy jaj, te egy Istenről beszélsz, de a görögöknél van 1000 Isten, de igazából ezek nem olyan Istenek. Tehát ezek nem olyan Istenek. A görög Istenek azok sokkal-sokkal közelebb vannak az emberi léthez, és sokkal inkább részei valamilyen módon a természetnek, mint az igazi Isten. Például a görög mitológiában, ugye egy kapásból picit közepesen műveltek, azt mondanánk, hogy hát igen, Zeus, ő az Istenek atya, Zeus, ott lakik az Olimposzon. De nem, szegénykém, ő nem mindenkinek az okozója, tehát Zeus az igazából Kronosznak a fia, és Kronosz az volt az egyik titán, ha jól emlékszem, ő meg megint csak nem önmagában létezik, hanem így kezdődik nagyjából a görög mitológia, hogy kezdetben csak a káosz, a tátongó üresség létezett, belőle vált ki Erebosz, az alvilági sötétség, és Nyx, a fekete éjszaka. Kicsit hasonlít a Teremtés könyvére, egyébként kezdetben a káosz, tátongó üresség létezett, emlékezünk a Biblia elejére, hogy most szó szerint nem fogom tudni megmondani, ha valakinek beugrik, akkor nyugodtan mondja be, hogy is volt. Igen, de hogy van az, hogy a Isten lelke lebegett a mélység a vizek felett, igen, tehát hogy ott van ez a semmi, csak hogy ott viszont ott van Isten lelke, de most a görög római mitológiáról még annyit, hogy látjuk, hogy ezek nem igazán Istenek, nem adnak magyarázatot arra, hogy mi ez az egész cirkusz, amit itt Lewisnál úgy olvastunk, hogy az egész cirkusz, hanem részei ennek az egész cirkusznak, nem emberek, mert vannak isteni tulajdonságaik, de igazából részei a természet fölöttinek, ilyen értelemben nem nevezhetőek természet felettinek. meg egyébként nem léteznek, de most tök mindegy, értjük, hogy miért beszéltünk erről. Szóval azt gondoljuk, hogy a természeten kívül létezik valaki, valami. És nagyon érdekes kérdés, azt nem olvasom föl, mert hosszabb, de ezt így el fogom mondani, mert van itt még egy fejtegetése Lewisnak arról, hogy mi van akkor, hogyha Isten több világot is teremtett, és itt most a fantázia birodalmában vagyunk. Itt nem arra gondol az író feltétlen, hogy a mi univerzumunkban valahol távol egy másik galaxisban, messzi-messzi egy távoli galaxisban vannak értelmes lények, bár egyébként, ahogy ismerem Lewisnak a munkáit, ez se zárja ki elvi alapon. Én ebben nem foglalok állást, igazából nem tudom. Hanem itt arra gondol, hogy ha Isten a mi természetünkön kívül létezik, ő simán alkothat, nincs idő, úgyhogy mindegy, alkothatott más egyéb létezőket, amiket mi nem tudunk elképzelni, hiszen egy teljesen másfajta dolgok. Még a dimenzió szó használata is fölösleges, egy tök más valami. És arról beszél itt, hogy amit mi természet fölöttinek érzékelünk, az egyrészt lehet Isten maga, ahogy beavatkozik a teremtés rendjébe. Róla nyilvánvalóan tudjuk, hogy erre képes, hiszen ő csinálta az egész dolgot, akkor bele is tud barkácsolni. De hogy elképzelhető az is, hogy ezek a különböző világok közt valamilyen módon Isten tud átjárást biztosítani, és itt egy érdekes képet hoz be, azt mondja, hogy ebben a képben Isten olyan, mint egy szerző, mondjuk Shakespeare megírta Rómeó és Júliát, meg megírta Hamletet, könnyen beláthatjuk, hogy mondjuk Hamlet, meg Rómeó a büdös életben nem fognak találkozni. Nem. Tehát ez két külön világ, semmi közük egymáshoz, de mégis van közük egymáshoz, mert Shakespeare írta mind a kettőt, tehát összekötőket. Sőt, ha Shakespearenek az a gondolata támadt volna a késő éveibe, hogy ír valamit, amiben összegyúrja ezt a kettőt, megtehette volna. Tehát írhatott volna egy harmadik részt, látunk is ilyen irodalmi példákat, ahol ír egy harmadik részt, ahol összehozza szépen, mit tudom én, Rómeó föltámad, meg Hamlet is. Shakespeare egy vicces író, mindenki meghal nála. Szóval értjük a lényeget, írhatott volna olyat, ahol találkoznak. És nekem ez a gondolat azzal együtt, hogy nem tudjuk, hogy igaz vagy nem igaz, hogy Isten teremtette ilyeneket, vagy nem teremtett, de tetszik, és tetszik az, hogy ez is lehet egyfajta magyarázat a természet fölöttinek. És aztán még egy rövid részt olvasok ebből a könyvből, és akkor lassan be is fejezzük. Szóval azt mondja, hogy egyelőre még csak ott tartunk, hogy amennyiben a természetet nem tekintjük az egyedül létező dolognak, akkor nem tudjuk előre megmondani, vajon mentes-e a csodáktól, vagy sem. Tehát azt mondja, hogy ha nem ez az egyedüli, akkor odáig már eljutottunk, hogy nem jelenthetjük, hogy nincsenek csodák. Létezik valami a természeten túl, de nem szükségszerű, hogy megjelenjen a természeten innen. Lehet, hogy a természet zárt világ, de az is lehet, hogy a kapuk nincsenek elreteszelve. Ha viszont, és itt a lényeg, ha viszont a naturalizmus mellett döntünk, akkor határozottan állíthatjuk, hogy csodák nem történhetnek. A természetbe semmi nem avatkozhat bele, hiszen nincs semmi kívüle, a természet minden. Legfőjebb tudatlanságból nézhetünk csodának egyet s mást, ami valójában, mint bármely közönséges dolog, az egész rendszer jellegéből szükségképpen adódik. Tehát oda jutunk most el a mai órán, egyébként ebből a könyvből még fogunk nézni dolgokat, szóval oda jutunk el, hogy a naturalizmus és a csodák, azok kizárják egymást. Nincs csoda. Olyan nincs, hogy valaki azt mondja, hogy én abba hiszek, hogy csak ez van, amit itt látunk, csak a természet van, de azért hiszek a csodákba. Tehát ha valaki ezt mondja, akkor nagyon szépen, kedvesen, aranyosan, ha erre nyitott, el lehet neki magyarázni, hogy igazából ez zöldség, ilyen nincs. Mert ha csak a természet van, akkor ugyan lehetnek megmagyarázhatatlan dolgok, de nem nevezhetjük őket csodának, csak azt mondhatjuk, hogy most még nem tudjuk, hogy miért történt meg. Viszont, ha hiszünk a természet fölöttibe, már pedig hívő emberként nem nagyon van más választásunk, hiszünk a természet fölöttibe, akkor látjuk azt, hogy a csoda az nem szükségképpen megtörténendő dolog, de mégiscsak a lehetősége megvan annak, hogy meg fog történni. És aztán nyilván innen egy következő fejezetekben a könyv is oda jut, mi picit most begyorsítunk, nyilvánvalóan mi hiszünk a csodákba, hiszen ahogy mondtam ezelőtt egy néhány perccel, ha nem hinnénk a csodákba, akkor az egész hitünk nem lenne koherens, nem lenne logikus. Ugye a leglényegesebb csoda azt hiszem az egész, az egész keresztény tanításban az, hogy Jézus, aki 2000 évvel ezelőtt egy ember volt, az egyben Istennek a fia, aki testet öltött, és lejött hozzánk, és ez nyilvánvalóan, egészen nyilvánvalóan egyfajta kapcsolat a természet fölötti és a természet között. Szóval ez egy csoda, és ebben mi szükségképpen hiszünk. Csodákkal kapcsolatban még azt fontosnak tartom elmondani, hogy mit nem jelent feltétlen nekünk az, hogy vannak csodák. Tehát ugye eljutottunk oda, hogy elvi alapon azt mondjuk létezhetnek csodák, sőt, eljutottunk oda, hogy gyakorlati alapon is azt mondjuk, hogy igen, tudjuk, hogy léteznek csodák, hiszen a Bibliában olvasható csodákat elhisszük. Azon kívül még legtöbben láttunk is csodát, megéltünk csodát, de mi az, amit ez nem jelent? Ez nem jelenti azt, hogy ezt bármikor előidézhetjük mi magunk. Azt hiszem, hogy nagyon nem jelenti azt. És azt hiszem, ez egy nagyon-nagyon-nagyon bonyolult kérdés, és ezzel fogunk még a Márk evangéliuma kapcsán találkozni, ezzel a csodákkal és gyógyulással és mindennel. De egészen biztos vagyok abban, hogy ez azért nem úgy működik, hogy Isten mint egy csodatevő dzsin, vagy mint az aranyhal ott áll és várja a kívánságainkat, és akkor így bedobjuk a kívánságot, és megtörténik a csoda. Ilyen is van, de a csoda az attól csoda, hogy nem állandóan történik meg, és pláne nem gondolhatjuk azt, ugye maradva a képnél, hogy van a természet fölötti, van Isten minden létezőnek az okozója és fenntartója, és van ez a nagy halmaz, ami a természet, és abban benne mi, és hogy ebből a pici pont, aki én vagyok, majd oda felszól, hogy te azt ott meg ott változtasd meg, ez nem fog mindig megtörténni, van, amikor megtörténik. De nézzünk példákat csodára, és csak azért akarom még egyszer, ezt már említettem egyszer, hogy a néha a várakozásainkkal van szerintem baj, hogy a csodánál olyan nagyon, nagyon látványos valamit várunk. Azt mondjuk, hogy meggyógyul a beteg, ez csoda. De mi van a meggyógyult életekkel? Mi van azokkal, akiknek a lelkük volt nagyon összetörve, és meggyógyulnak? És ez lehet, hogy nem olyan látványos, mint aki jön a látleletet lobogtatva, hogy a tumor leapadt a testembe, és ilyeneket is látunk. És ezek ugyanolyan csodák. És látunk nem egyet, és tudunk ilyen mondani, azt hiszem mindannyian. Aztán mi van azokkal a betegekkel, akik imádkoznak gyógyulásért, és nem gyógyulnak meg, ott marad a daganat mondjuk bennük, de kapnak Istentől egy természet fölötti erőt ennek az elviseléséhez. És itt direkt használom a természet fölöttit, mert érdekes a nyelv, hogy így öntudatlanul is behozzuk ezt az összetevőjét a dolognak, hogy ez egy természet fölötti, ez egy olyan erő, ami onnan jött kintről, ami itt ebbe az egész katymaszban nem volt benne, nem logikus. És ilyet is látunk. Ugyanezt látjuk, és ez nem egy távoli példa, hogy valakinek mondjuk meghal a gyereke rákba, és nem természetes módon nem keseredik bele, és nem természetes módon mondja azt, hogy akkor ez az egész Isten dolog, ez egy hülyeség, és hagyjuk az egészet, hanem egy természet fölötti módon kap erőt ahhoz, hogy azt mondja, hogy nem értem, de Isten jó, és ezt kézbe tartja. Ez is egyfajta csoda, azt hiszem, én úgy élem meg, hogy ez ugyanakkor a csoda, mint az, hogyha így meggyógyul valaki. Mert ez nem egy pillanatig van, hanem ez sokáig tartó és hosszú következményekkel járó csoda kell, hogy legyen. És ugyanúgy hányszor látunk olyat, hogy valaki nem úgy viselkedik, mint elvárható lenne már, mint jó értelemben, vagy van, amikor bizonyságot is tesz valaki erről, hogy nem tudom, valakit nagyon utáltam, konfliktusom volt vele, és oda tudtam menni hozzá, és mosolyogni tudtam, és tényleg szerettem. Ez is egy természetellenes viselkedés, egy természet fölötti. Aztán mi van azokkal a találkozásokkal, eseményekkel, amire azt mondjuk, hogy fú, hát ez micsoda véletlen, hogy pont most azzal az emberrel találkoztam, akinek arra volt szüksége, hogy nem tudom, beszéljek neki erről vagy arról. És ezeket úgy hajlamosak vagyunk úgy elintézni, hogy ja, micsoda véletlen. Nem véletlen, ez csoda. Ez csoda. És itt kapcsolódok ahhoz, amit itt az író feltegetett a legelején, hogy nyilvánvalóan a filozófiai alapvetésünk, hogy történhet csoda, vagy nem történhet csoda, az meghatározza azt, hogy hogy állunk hozzá ezekhez az eseményekhez. Ha hitetlenek vagyunk, azt mondjuk, ez csak véletlen volt. Ha elhisszük a csodát, akkor azt mondjuk, hogy csoda történt. És azt hiszem, hogy ilyen értelemben nagyon sok csodát látunk és láthatunk. Imádkozzunk! Drága Istenünk, olyan jó megszólítani téged, olyan jó megélni annak a nagyszerűségét, hogy beszélhetünk a természet felettihez. Nyilván, hogy nem értjük az egészet, nyilván nem értjük, hogy lehetséges ez. Nem látunk, nem tudunk megmérni, nem tudunk dobozba tenni, nem tudunk irányítani, de látjuk azt, ahogy te időről időre megjelensz a természetben, a te természet fölötti csodáiddal, és látod a szívünket, az enyémet, én is tudom, hogy nem a csodákat akarjuk hajkurászni, nem egy ilyen mindenáron csoda legyen, mert akkor az érdekes hozzáállásunk van, de mégis kérünk téged, hogy tegyél csodákat az életeinkbe, a környezetünkbe, a családjainkba, a szívünkbe. Tegyél olyan csodákat, amik nyilvánvalóak, és Uram, adj hitet nekünk, meg az ezt átélő embereknek, hogy felismerjék, hogy ez valóban csoda, hogy felismerjék a te kezed, a te szabad, a te hatalmad. Uram, én imádkozom azért, hogy hadd tudjunk olyan emberek lenni, olyan közösség lenni, olyan családok, olyan egyének, akik erővel és hatalommal beszélnek rólad. Nem egy erőszakos erőre és hatalomra gondolok, hanem olyanra, mint amit most láttunk itt Jézusnál, hogy tesz valamit, aztán hazamegy, és az emberek utána mennek, az egész város. És mindezt, Uram, miért kérjük? Azért, mert egy őszinte vágy van bennünk, hogy mások is meglássanak téged, nem minket, hanem téged. És én nagyon mélyen hiszem, hogy az életünknek egyetlen értelme te vagy, és az, hogy téged ismerhetünk. Én nagyon mélyen hiszem, hogy te magyarázat vagy minden kérdésre, mindenre benned van a válasz, és szeretném, hogyha mások is felismernék ezt. Szeretném azt, hogyha elégedett emberek élnének körülöttem, olyan elégedett emberek, akik azt mondják, hogy elég nekem az ő kegyelme, a te kegyelmed, Isten kegyelme. És köszönöm ennek a lehetőségét. Nagyon köszönöm a te kegyelmed. Amen.